Éire sátan cúr an chuid. Bánaithe lehet a seg maiste. Dúr sa yrni. Tánóni ata i gait bó. Cair yon chuid chud tánicht minket maiste. Segít chud nim chok. Yo bán ismer yon cat i gait. Anem segít chud yo bán ismer yon teiged. Chud az i gait antal. Láthatunk azt, hogy hogyan tudunk közelebb jutni hozzád, jobban járni veled, jobban követni téged. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Kinek van Biblia?
1. Korintus 9, 24-27.
Felolvasom az igé szakaszt. Nem tudjatok-e, hogy aki versenypályán futnak, mindnyájon futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydít. Úgy fussatok, hogy elnyerjetek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elheverő kosarút nyerjenek, mi pedig azért, hogy heverhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizontalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőrbe van, hanem megszanyargatom és szolgálva teszem a testemet, hogy amíg másoknak predikálok, magam ne legyek alkalmatlan a küzdelemre. Főleg ma este szeretnék foglalkozni az utolsó verssel ebben az igei szakaszban, de mielőtt nézünk azt a verset, egy vagy két bevezető szót szeretnék mondani az első három versről. Ebben az igei szakaszban látjunk azt, hogy Paul összehasonlít a mi hívőr életünkkel egy futóversennyel, vagy egy sporteseménnyel. És az első gondolat, amit mond itt azt, hogy amikor mi fűsünk az, hogy legyen egy cél előttünk. Szóval van az a gondolat, aki fűt egy futóversenyen, mert azért fűt, hogy győz. Lehetséges, hogy mint férfi én jobban gondolom ezt, de én azt gondolom, amikor én lépek egy sportpályára, én nem azért lépek egy sportpályára, hogy jól érzem magamat. Én azért lépek a pályára, mert én szeretnék győzni. És lehetséges, hogy némelyik körben azt mondja, hogy de Monty, sokkal jobb az, hogy az ember csak élvezi a sport. És az, hogy ez egy egészséges dolog az ember életében, és azért csináljunk ezt. Én azt mondom, hogy ha egészséges dologról van szó, akkor én egyedül kimegyek a Margit-szigetre, és futok egy kört. De ha én lépek egy pályára, ahol két csapat van, akkor én azt mondom, hogy a cél nem csak az, hogy legyen egy kis edzés nekem, hanem a cél a győzelem. És szerintem az nem egy rossz dolog. Ha úgy a sportban tudunk látni azt, hogy mértékkel. Szóval nem minden áron, de igenis fontos, ha az ember a sportban részt vesz, akkor a győzelem fontos. És azt kell látni, hogy a példa, amit Paul hoz itt, ő azt mondja, hogy az élet olyan, mint egy verseny. És igenis fontos az embernek, hogy legyen egy vágy benne, hogy ő tud az egyik értelemben győzni. Hogy fontos, hogy ha mi akarunk győzni, tudni kell, hogy mi a cél. Mit akarunk elérni az életünkkel? Én azt mondom, hogy a sportban elég világos, hogy mi a cél. Én emlékszem, amikor gimnáziumban jártam, én futballoztam, de a foci előtt mindig egy pár hónap távfutó voltam, és mi egy ilyen futottunk, egy 5 kilométer futás volt, és nem egy pályán volt, hanem egy erdő keresztül, vagy valami ilyesmit, és mentünk különböző helyekre, versenyekre. És amikor mentünk ezek a helyekre, akkor teljesen ismeretlen volt a pálya, amikor érkeztünk oda. És volt olyan jelzők, ilyen táblák az erdőben, hogy merre kell menni. De én azt mondom, hogy előfordult, hogy a házi csapat nem olyan jól rakta ki a táblákat, hogy a vendég csapat nem tud találni, hogy hova merre kell menni. És én azt mondom, hogy teljesen mindegy volt, ha az ember nagyon jól futott, ha nem futott a pálya. És én azt mondom, hogy csak akkor tudtunk igazán jól versenyezni, ha tudtunk, hogy pontosan melyik útvonalon kell menni, és hol van a cél. És ugyanazt mondom, hogy szerintem a mi életünkben fontos, hogy legyen világos, hogy mi a cél. Hogy hova akarunk jutni. Ha én feltennem a kérdést ma este, mi az életed célja? Milyen könnyen tudnád válaszolni arra a kérdésre? Mi az életed célja? Mert én azt mondom, hogy szerintem túl gyakran beleesünk abba a hibába, hogy mi kitűzünk ilyen rövid távú célokat, de sohasem igazán gondolkodunk a hosszú távú célokról. Mi kitűzünk egy rövid távú célt, szeretnék befejezni az egyetemet. De mi a hosszú távú célval? Miért akarok befejezni az egyetem? Hova akarok jutni azok? Vagy egy rövid távú, szeretnék munkát találni. Vagy egy rövid távú, szeretnék egy társamat találni. Ilyenfajta rövid távú célok könnyen kitűzünk, de miért? Mi a hosszú távú? Egyszer hallottam egy történet, hogy volt egy férfi, aki az ő munkakör, ő egy fejvadász volt a nagy szégeknek, hogy ő fölvette az embereket, aki a nagyon magas pozíciókban betöltöttek ilyen nagy szégeknél. És ez az ember, amikor valaki bejött egy interjúra, volt egy móra, hogyan ő csinálta, ő tessék helyet foglalni, kérdezte tőle a családjáról, próbálta egy kicsit olyan kérdéseket föltenni, hogy az az ember egy kicsit jobban érzi maga, hogy ne legyen az a feszültség benne, ami általában az emberben, amikor megy egy interjúra, kérdezte tőle, hogy milyen volt a tegnap frati mérkőzés, ilyesmit, egy kicsit beszélt arról, egy kicsit beszélt a különböző mindennapi dolgokról. És amikor észrevette, hogy nem volt az a feszültség az emberben, akkor újra fordult hozzá, kérdezte, mi az életed célja? És ő azt mondta, hogy a legtöbb ember, amikor hallottak ezt a kérdést, nem tudtak válaszolni. Szóval egy kicsit kétségbe estek, hogy sohasem gondolkoztam erről. És mondta, hogy az egyik nap, amikor föltette ezt a kérdést egy férfinak, a férfi egyből válaszolt. És a férfi azt mondja, hogy én szeretnék a mennybe kerülni, és szeretnék vinni rengeteg embert magammal. Nem tudom, hogy teológiailag, ha egy pár teológus vitatkozna erről, hogy ez egy megfelelő válasz erre a kérdésre, de valahogy nekem nagyon tetszik. Szóval valahogyan ez az ember azt mondta, hogy én szeretnék Istennel járni, és úgy szeretnék Istennel járni, hogy közben én tudok elérni rengeteg embert az evangéliumon. Szerintem az egy nagyon nemes cél. Mi az életed célja? Inkább csak az, hogy én azt mondom, hogy szeretnék befejezni az egyetem. Miért? Hogy legyen egy jó állásom. Miért? Az, hogy tudok megvásárolni egy szép házat. Miért? Az, hogy lehetne hazavenni a feleségemet egy szép házba. Miért? Az, hogy lehet három szép gyerekünk. Miért? Szóval persze, azok a dolgok mindegyik jó. De a kérdés az, hogy mi a cél. És ha mi olvasunk az első Korintusban, ha tovább mennünk visszafele a hatodik részre, mi azt látjuk, hogy az ember fő célja az, hogy dicsérjük az Urat. Az, hogy mi azt teszünk, ami tetszik Isten. Ez egy keresztény ember célja. És akkor át kell gondolni a minden ember a saját életben, hogy én hogyan tudok csinálni ezt. Először kell, hogy legyen egy cél előttünk. És utána, miután megvan a cél, akkor törekedni kell abban, hogy elérjünk azt. Ha nincs cél, akkor hiába való az erőködés. Kell, hogy legyen világos előttünk, hogy hova akarunk jutni. És szerintem minden ember, amikor ilyen korban vagy, mint ti, át kell gondolkozni azt, hogy én mit szeretnék elérni az életemben. Mi az életem célja? És én azt mondom, hogy persze, útközben Isten tud irányítani téged, és tud módosítani azon. De én azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy mi indulunk egy cél fele, amit mi akkor megadjuk az őzőbe, hogy ez Istentól van. Én sokszor azt mondom, hogy ha egy kocsi megy 120-al az autópályán, akkor nagyon könnyű kormányozni azt. Nagyon könnyű fordítni az egyik vagy a másik irányba. De ha egy kocsi ott áll a tengerparton, a homokban, én azt mondom, hogy azt a kormányt irányítani vagy az egyik irányba, vagy a másikban nagyon nehéz. És én azt látom, hogy ez igaz a mi életünkben, amikor Isten mutat valamit, amikor meg vagyunk győződve valamiről, indulni kell azon az úton. Isten közben tud módosítani, de a mi feladatunk indulni. Az egyik példa, amit használ itt, nem csak a futás, hanem a boxolás. És nem tudom, hogy ki az, aki már próbált boxolni az életében. Én nem nagyon, de nálunk a gyülekezetben a 13. kerületben vagyunk, és ma volt egy utcabal a 13. kerületben, és mi a gyülekezet kimentünk, és volt egy sátorunk, vagy még mindig van egy sátorunk ott, ahol mit csináljunk különböző dolgokat. De közben, amikor ez volt ma, én egyszer körbe sétáltam, hogy mit csinálnak, és az egyik sportklub csináltak egy bemutató, és ott voltak azok az emberek, akik boxoltak, és próbáltak tanítani az embereket, hogy hogyan kell boxolni. Én nem nagyon figyeltem, de én tanultam valamit egy pár évvel ezelőtt a boxolással, hogy ha az ember üt, ha találja a másik embert, akkor valahogyan újból jön az erő az emberbe. De ha az ember üt és nem talál semmit, akkor mi történik? Mintha az egész erő kimegy az emberből. És én azt látom, hogy amikor mi ütünk és nem találjuk célt, ha nem világos, hogy hova, akkor az egész energia kimegy. De amikor ott van az a cél, amit mi akarunk elérni, és mi arra felültünk, és azt találjuk, akkor újra föltöltünk energiával. Egy ilyen képet mutat itt Paul, hogy mi, amikor mi ütünk a cél fele, mi látjunk, hogy hova akarunk menni. És akkor valahogyan újból föltöltünk erővel. So Paul itt azt mondja, hogy fontos, hogy legyen egy cél előttünk, és hogy mi fussunk teljes erővel a cél fele. Most jön az igé szakasz, akivel egy kicsit szeretnék többet foglalkozni ma este, és ez a 27. versben, amikor Paul azt mondja, hogy van egy félelem benne. És ő azt mondja, hogy a félelem, ami bennem van, az, hogy valamikor az én életemben valami ok miatt azt fognak mondani nekem, hogy alkalmatlan vagy a küzdelemre. Mint Isten szolgálat. ő azt látta, hogy milyen fontos, hogy ő marad alkalmas a szolgálatra. Amikor látjunk azt a szó a küzdelemre, én inkább látom, hogy a legjobb gondolata itt az, hogy mi maradjunk alkalmas a szolgálatra. Az Isten kívánsága azt, hogy mi mindnyájunk valahogyan szolgálunk itt a gyülekezetben. És mindig fel kell tenni a kérdést, hogy Isten mit vár tőlem? Mi az a rövid távú cél a szolgálatban? Én hogyan tudok szolgálni itt a gyülekezetben? Mi az, amit Isten vár tőlem? De milyen szomorú az, hogyha valaki alkalmatlan lesz a szolgálatra. És én azt látom, hogy van számtalan mód, ahogyan valaki alkalmatlan válik. Én fogok felsorolni egy párat, egy beszéljünk erről. Az első oka, amit én azt láttam, hogy valaki alkalmatlan a szolgálatra, az, hogy az ember nem marad fedhetetlen. Az, hogy az ember nem marad fedhetetlen. Az első Timoteus harmadik részben, amikor beszél a feltételekről, hogy ki az, aki alkalmas, aki szolgál, mint presbiter egy gyülekezetben. Az első dolog, amit Paul ír Timoteusnak azt, hogy legyél fedhetetlen. És utána felsorol a további dolgok. Én azt mondom, hogy az egyik értelemben azt mondom, hogy a fedhetetlen szó egy olyan szó, ami összefoglal az egész listát. Ha én gondolkodom egy emberről a Bibliában, aki fedhetetlen volt, mindig az első ember, aki jön az én eszembe, de voltak több, de aki első jön az én eszembe, Dániel. Emlékszünk, hogy amikor Dániel szolgált, ő volt az egyik fő kormányzó. És ott a király alatt volt három fő kormányzó. És a három fő kormányzó alatt volt még 120 kormányzó. So 123 ember volt ilyen nagyobb tisztségekben abban az országban a király alatt. És az volt, hogy azok az emberek, olvashatunk erről a Dániel 6. részben, azok az emberek egy páran egy kicsit irigylették, hogy olyan jó megy Dánielnek. És azt mondták, hogy jó, keresünk valamit az életedben. Keresünk valamit. Olyan dolog az életedben, amiben ő nem fedhetetlen. Olyan terület, amiben ő nem tiszta. És akkor amiatt, akkor ő alkalmatlan lesz arra, hogy ő tovább szolgál, mint főkormányzó. És ez a 122 ember kezdtek, mint kémek, keresni, nézni valamit a Dániel életében. Egy idő után, nem tudunk, hogy mennyi idő volt, de egy idő után összejöttek, és mindenki azt kellett bevallani, semmit nem adtam, semmit nem találtam az ő életében, ami azt jelenti, hogy ő alkalmatlan a szolgálatra. És akkor abban a helyzetben, akkor ők azt csináltak, hogy jó, akkor van egy másik megoldás. Létrehozunk egy olyan törvényt, amiben biztos vagyunk, hogy a Dániel nem tud betartani. És akkor létrehoztak egy törvényt, hogy nem szabad imádkozni Istennek. Mert ők tudták azt, hogy a Dániel ő fog imádkozni Istennek. És valóban bejött. De számomra az érdekes ebben, hogy 122 ember nem tudtak találni semmit az ő életedben. Ha 127 ember kezdene kémezni utánad, akkor hánynak kell, hogy felfedeznek valamit? Tíz perc se. Szóval nagyon sok terület van az, ahol ők tudnak utána nézni. Esetleg az első hely, ahova mennek a számítógépedre. Minden program, ami rajta van, megvettél? Vagy esetleg van olyan program rajta, amit nem vettél meg? Vagy minden játék, ami rajta van. Tudom, hogy vannak olyan játékok, ami ingyen, de én azt is tudom, hogy vannak nagyon sok olyan játék, ami az ember csak fölrakja. Fedhetetlen vagyunk-e? Egyszer, ez amikor Los Angelesben laktam, az egyik lelkész volt, ő predikált az egyik vasárnap, és ő azt mondta, hogy ha az ember bemegy egy boltba vásárolni, és ha a pénztáros túl sok pénz ad vissza, akkor a becsületes ember szól a pénztárosnak, és azt mondja, hogy ne haragudj, túl sok pénz adtál vissza. És az ember visszaadja azt a pénzt. Ez a lelkész, ez egy nagy gyülekezet, több ezer ember odajártak, és a következő vasárnap ez a lelkész ment vásárolni, egy bevásárló központba, és a pénztáros túl sok pénzt adott vissza neki. És ő azt mondja, hogy ne haragudj, túl sok pénzt adta vissza nekem. A pénztáros nő azt mondja, hogy tudom, én ott voltam vasárnap, és én kíváncsi voltam. Milyen érdekes. És én azt mondom, hogy a hitetlen emberek nagyon figyelnek, hogy mi hogyan reagáljunk különböző helyzetekbe. Valóban felhetetlenek vagyunk, vagy nem. Az, hogy én hallottam ezt a történetet két évvel ezelőtt, én egyszer voltam vásárolni egy ilyen nagy bevásárló központban, és este 10-kor volt, és kimentem a kocsihoz, és kezdtem átrakni a bevallásra kocsiból a kocsimban azokat zácskok, amit vettem, és miután kipakoltam mindent, láttam a bevallásra kocsi egy doboz ilyen leves kocka. És rájöttem, hogy amikor a pénztárnál voltam, nem szedtem ki azt a leves kocka doboz a kocsiból, és nem raktam föl, és nem fizettem érte. De ma késő volt, és én azt mondom, hogy én hazamegyek, ez a 79 forint esemény. De hazafele Isten kezdett dolgozni bennem, és azt mondja, hogy nem, a te feladatod fedhetetlen lenni. És akkor hazamentem, és azt a kocka, leves kocka, de volt, leszettem a vonalkód róla, és betettem a pénztárcámba. És mondom, legközelebb, amikor oda megyek, akkor kifizettem ezt. Legközelebb oda mentem, nem emlékszem, hogy mi volt, nem volt azon a héten, esetleg két-három hét múlva volt, és akkor a 12 éves kislányom velem volt, és mentem a pénztárhoz, áthúztam mindent, és mondtam, hogy ne haragudj, múltkor ezt vettem, és valahogy nem fizettem érte, magyaráztam neki az egészet, mondom, hogy kérem, hogy ezt is húzad le. A nő egy kicsit furcsa nézett rám, hogy te mit akarsz? Mondom, hogy múltkor ezt maradt, a kocsiban nem fizettem, ért? Jó, akkor rendben, és akkor fizettem, és indultunk kifelé. És amikor mentem kifelé, a lányom néz rám, és azt mondja, hogy nem hiszem, hogy nagyon sok ember csinálta volna ezt. De az volt az érdekes nekem az egészben, hogy én azért csináltam ezt, mert én úgy érzem, hogy ez a helyes. És közben lett egy nagyszerű lehetőség, úgy mondom, nevelni a 12 éves lányomat. Mert akkor ez nem volt a terv, ez nem volt előre tervezve, hogy akkor fogok csinálni ezt, amikor a lányom velem. Ez csak egy természetes helyzet volt, és akkor tudtam magyarázni neki, hogy miért csináltam, amit csináltam. a mi feladatunk ilyen pénzügyi dolgokban fedhetetlen lenni. Egy másik terület, ami én azt mondom, hogy nagy probléma Magyarországon, az, hogy cégek között az emberek nem nagyon figyelnek a fizetési határidőkre. Kapok egy számot valakitól, és akkor arra van írva, hogy 14 nap múlva a fizetési határidő, akkor nincs pénzem, nem fizetek. Tavaly érdekes helyzet volt, mint könyvkiadó, használtunk egy új nyomdát, egy könyvre, és a nyomda fölhívott, hogy kész a könyv, és van elég sok kódbér, nem is én azt mondom, hogy jó, mennyibe kerül a kiszállítás, mert én szívesen jövök a könyvekért. És ő azt mondta, hogy mikor tudsz fizetni? Én azt mondom, hogy holnap. Ő azt mondja, jó, akkor ingyen kiszállítom. És a következő nap kihozta a könyveket, és kezdtünk beszélgetni, és ő azt mondja, hogy senki nem fizet időben. Azt, hogy te azt mondsz, hogy én kiszállítom a könyvet, ma fizetsz, ilyen nem létezik a piacon. És én csak annyit mondtam nekem, hogy én keresztény vagyok, mi egy keresztény kiadó vagyunk, és mi fontosnak tartjunk azt, hogy mi becsületesek vagyunk. Ha van egy számla, akkor mi fizetünk azt a számlát a időben. Van egy másik nyomda, amivel régóta dolgozunk, és többször a nyomda vezető azt mondja nekem, hogy ők szívesen bármikor vállalnak valami tőlünk, mert ők tudnak azt, hogy mi mindig időben fizetünk. Én azt mondom, hogy ez egy bizonságtétel, hogy mi tudunk fedhetetlen lenni. És én azt mondom, hogy ha valaki nem fedhetetlen, akkor az egyik következmény az, hogy ő alkalmatlan lesz a szolgálatra. A munkamban, kapcsolatomban nagyon sok lelki pásztorral. És én ismerem több helyzet az utolsó pár évben, amikor volt egy botrány egy gyülekezetben, mert a lelkész nem tisztességesen kezelte a pénzügyi dolgokat a gyülekezetben. És volt olyan helyzetek, amikor hiány volt. Ismerem olyan helyzet, ahol több millió éltünk. És én azt mondom, hogy amikor ez történik, akkor az egyik dolog a legtöbb esetben a lelkész el kell menni abból a gyülekezetből. De a másik következmény olyan feszültség van azok a gyülekezetekben, ahol ez történik. Nem csak tönkreteszi a lelkész a saját élete, de én azt mondom, hogy lényegében egy időre tönkreteszi az élet abban a gyülekezetben. Amikor mi nem vagyunk tisztességes, amikor mi nem tudunk helyesen bánni a pénzzel. Egy másik terület, amiben látom, hogy mi tudunk felhetetlen lenni, egy másik terület, ahogyan mi tudunk alkalmatlan kerülni a szolgálatra a fiú-lány kapcsolatokban. Ebben a területben is nagyon vigyázni kell. A világ, amiben mi éljünk, mit mondanak? Azt mondanak lényegében, hogy bármi szabad. Lehet szexuális kapcsolat a házasságon kívül, az nem baj, ez egy lépcső egy kapcsolatban, hogy az ember kitalálja, hogy igenis jó a kapcsolatunk egymással, és ez csak egy lépcső. A Biblia egészen más tanít erről. A Biblia azt mondja, hogy a szexuális kapcsolat az egy nagyon jó dolog a házasságon belül. De csak a házasságon belül, és csak egy férfi és egy nő között. A világ minden más próbál tanítani erről. De ez egy olyan terület, amiben vigyázni kell, hogy próbáljunk maradni fedhetetlen. egy pár évvel ezelőtt egy fiatal férfi jött Magyarországra missionárusként. És én lassan 30 éve itt vagyok, és volt tapasztalatom abban a 30 évben látni nagyon sok missionáros, aki ide jött Magyarországra, a legtöbb jött és ment. Nagyon kevés volt az, aki egy nagyon hosszú idő maradt. A másik, amit láttam, hogy a legtöbb missionárosnak nagyon nehéz volt megtanulni ezt a nyelvet. Én azt mondom, hogy nekem még mindig nehéz. És ez a fiú, aki jött, én azt mondom, hogy egy másfél év alatt ő jobban tudott beszélni magyarul, mint a legtöbb ember, aki már itt volt 10 évre. Egy tehetség. Érezte. A kietése sokkal jobb volt, mint az enyém, én akkor már itt voltam 15 éve. Másfél év alatt. A szókincse nagyon jó volt. És ez egy olyan fiatal ember volt, hogy ha ő bement egy terembe, ment ez, ahol fiatalok voltak, egy 15 perc alatt már név szerint ismert mindenkit. Ha bement egy olyan helyre, ahol csak hitetlenek voltak, akkor egy 5-10 percen belül már kezdett beszélni emberekkel Jézusról. Azt mondom, hogy mindenben nagyon alkalmas volt a szolgálatra. Abban a képességeiben, ahogyan tudta kommunikálni emberekkel, ahogyan tudta megtanulni a nyelvet. De a második évben, amikor itt volt, kapcsolatba került egy házas nővel. Egy nem helyes kapcsolatban, és ez kiderült. És én kaptam azt a nehéz feladat, hogy kellett fölhívni a misszió vezetőt, ahol ő szolgált, mondani a misszió vezetőnek, hogy mi történt, és hogy az az én javaslatom, hogy jobb, ha ő nem marad itt szolgálatban. Ilyesmi után. És nagyon szomorú volt látni azt, hogy a misszió, amivel ő dolgozott, ő együtt értett ezzel, és haza hívtak őt. Valaki, aki tehetséges volt. Valaki, aki azt mondom, hogy volt megfelelő lelki ajándék a szolgálatra. De a viselkedése miatt ő alkalmatlan lett a szolgálatra. És számomra az nagyon szomorú látni azt, amikor valaki valami elkölcsi ok miatt nem tud tovább részt venni a küzdelemben. Mindnyájunk kell vigyálni a mi életünkben, hogy kész vagyok fedhetetlen maradni ebben a térben. Kész vagyok kitartani azok a döntések mellett, amit én hoztam. És én azt mondom, hogy tudom, egy fiatal egyedülállónak ez nagyon nehéz. Mert van több, én azt mondom, hogy minden honnan jön valami nyomás. Esetleg az első hely, ahonnan jön a szülőktől. Itt az idő férhez menni, az a fiú, mi a probléma vele? ők készek javasolni dolgokat. Szóval én azt mondom, hogy onnan jön egy nyomás. Egy ilyen külső nyomás. Én azt mondom, hogy a más hely, ahonnan jön egy külső nyomás, a baráti kör. Amikor a többiek a baráti körben férhez mennek, megnősülnek, akkor az még egy nyomás. Akkor jön egy harmadik nyomás, amikor felbukkan az a hitetlen ember az életedben. És az a hitetlen ember egy nagyon rendes ember. Nagyon sok szempontból ő megfelel. És akkor van egy nyomás, hogy ha nem élek ezzel a lehetőséggel, lehetséges újabb lehetőség nem lesz, akkor mit csinálok? Tudok-e tenni ezt a területet Isten kezébe, és mondani azt Istennek, hogy Isten, én fogok bízni benned teljesen? 25 éves voltam, amikor idejöttem Magyarországra, és én emlékszem, amikor én hoztam a döntést, hogy idejövök, az egyik legnehezebb dolog az volt, hogy egyedülálló voltam. És én akkor dolgoztam Los Angelesben egy egyetemen, és az az egyetem híres volt, hogy ott volt a legtöbb csinos nő egész Dél-Kaliforniában. Én azt mondom, hogy úgy mondhatom, hogy ez volt a tökéletes hely. Én azt mondom, hogy Isten, örülök, hogy én itt szolgálok. Ez a hely, ahol én tudok megtalálni a megfelelő feleséget. És akkor Isten dolgozott a szívemben, és akkor Külföldre menni. És én valahogyan én azt mondtam Istennek, jó Isten, én szívesen megyek Külföldre, de először szeretnék megnősülni. És valahogyan az nem jött össze. És valahogyan az én életemben kellett hozni egy döntést, hogy Isten, tudok-e bízni benned, hogy ha Külföldre megyek, te is, akkor is tudsz gondoskodni róla. És kellett jutni arra a pontra, hogy igen, én tudok bízni Istenben ebben a területben. És amikor érkeztem Magyarországra, akkor én meg voltam győződve, hogy én tudtam, hogy mi az Isten terve. Fog jönni egy másik missionárus az Egyesült Államokból, egy lán, és akkor én azt mondom, ez nagyon könnyű. Mert akkor, ha egy lán jön missionárusként, akkor én tudom azt, hogy milyen az ő szíve. Én tudom azt, hogy ő teljesen el van kötelezve Istennek, akkor ez könnyű. És az első pár év, amikor itt voltam, hallottam arról, ez a 80-as években, akkor nem volt olyan sok missionáros itt. Ritkaság, hogy jött egy új lán missionáros, de amikor jött egy, akkor az én első imakérésem, Isten, ez az? És Isten mindig azt mondta, hogy nem. Hogy kellett tanulnom azt, és kellett letenni ezt az egész kérdést Istennek. Kellett mondani Istennek, hogy Isten, én bízom benned. Ha az a kívánságod nekem, hogy én egyedül maradok, én kész vagyok egyedül maradni. Ha az a kívánságod, hogy az egyik missionáros lány lesz a feleségem, akkor rendben. Én kész vagyok. Istennek más terve volt. Majdnem 25 évvel ezelőtt megnősültem egy magyar lánnyal. Istennek más volt a terve. És én azt mondom, hogy Isten ebben a területben gondoskodott. A megfelelő emberrel, a megfelelő időben. De én azt mondom, hogy ez egy olyan terület az én életemben, amit kellett letennem Istennek. És mondani neki, hogy én kész vagyok, egyedül menni Külföldre, én kész vagyok egyedül maradni, ha ez a te akaratod nekem. És amikor mi tudunk kifejezni ezt a készséget, amikor mi tudunk kitartani azokat az elveket mellett, amit Isten ad nekünk az írásban, akkor Isten a megfelelő időben, a megfelelő módon fog gondoskodni róla. A mi feladatunk járni vele. A mi feladatunk maradni férhetetlen abban a területben. Szóval látjunk azt, hogy az ember akkor tud alkalmatlan lenni a szolgálatra, ha nem marad férhetetlen. Ez lehet egy elkölcsi területben, vagy más területen mi életünkben. Szeretnék fölhozni még egy terület, amiben látom azt, hogy hogyan tud valaki alkalmatlan lenni a szolgálatra. És a másik terület, amiben valaki tud alkalmatlan lenni a szolgálatra, az, hogy mi nem maradjunk a tiszta tanításban. Én azt mondom, hogy örülhetek, hogy egy olyan gyülekezetben vagytok, ahol tiszta a tanítás. Ahogyan az igehirdetők igyekeznek helyesen értelmezni az Isten igéit. Ez egy nagy ajándék nektek. De én azt mondom, hogy mégis van egy veszély. És a veszély az, hogy valahogyan mi maradjunk csecsemők a hitben. Én azt mondom, hogy kevés az, hogy mi csak varsanapként délelőtt járjunk az Isten tiszteletre, és délutánként járjunk az ifjúságba. Ha csak annyit foglalkozunk az igével, nem fogunk jól ismerni az igét. Paul azt mondta Timoteusnak a 2 Timoteus 2.15-ben, hogy igyekezd kipróbált emberként élni az Isten igéjével, aki helyesen értelmezi az igét. A mi feladatunk mindnyájunk otthon olvasni az igét, megismerni az igét, és helyesen értelmezni az igét. Nem elég csak néha-néha. Szinte amikor gimnáziumban jártam, én nem voltam mindig a legjobb diák, és én azt mondom, hogy néha mi próbáltunk olyasmit csinálni, amit nem kellett csinálni. És az egyik tantárgy, amit én tanultam, az volt, hogy hogyan lehet használni egy nyomda, és készíteni dolgokat a nyomdára, volt egy ilyen tantárgy. És tanultunk, hogyan lehet készíteni egy bejegzőt, hogyan használni a nyomdagépet, ilyesmit. És az egyik héten a tanár adott egy feladatot nekünk. Ő azt mondja, hogy fényképezd valamit, és próbáljátok kinyomtatni azt a nyomdaval úgy, hogy amit ti próbáltok kinyomtatni, az ugyanolyan néz ki, mint azt, amit fényképeztek. És ő kiadta ezt a feladatot nekünk, és ő elment. És akkor mi ott maradtunk a teremben, és mi gondolkoztunk egy kicsit arról, hogy jó, akkor mit fényképezünk. Egy 5 dolláros az jó lesz. Szóval akkor fogtunk egy 5 dolláros, fényképeztünk azt, mindig két oldalt, akkor csináltunk a lemezeket, ahogyan kell csinálni abban az időben a régi nyomtatógépekre, akkor indítunk a nyomtatógépet, és megdöbbentünk, hogy fú, elég jó lett. Dolgoztunk rajta, szóval próbáltunk finomítani azt, és úgy mondom, hogy egy 3-4 nap után, amit mi fordikáltunk, én azt mondom, hogy 5-ös munka volt. És mi már azon a ponton voltunk, hogy ez elég jól csináltunk, akkor esetleg kísérletünk azt, hogy használjunk ezt valahol. És akkor abban is gondoltunk, hogy jó, a legjobb hely egy este szórakozó hely használni, ahol elég sötét, és akkor nem tudnak olyan jól látni ezt, hogy ez lenne a hely, ahol tudnunk használni ezt a pénzt. És amikor mi gondolkoztunk erről, a tanár végre visszaért ellenőrizni a munka. Látta, hogy mit csináltunk, és fú, ő mondta, gyorsan gyűjtjetek össze mindent, csináljunk egy kis tüzet itt, el kell égni mindent. De mi azt mondtuk, akkor azt mondja, hogy 5-ös kapunk? Ő azt mondja, hogy igen, kaptuk 5-ös, de nagyon gyorsan kell. De az volt az érdekes ezzel, hogy lényegében mi létrehoztunk egy hamisítvány. Ami én azt mondom, hogy ha lett volna a megfelelő papír, akkor én azt mondom, hogy nagyon jó lett volna. A papír az nem volt az igazi. És az az érdekes, amikor van egy hamisítvány, a hamisítvány nagyon közel az igazihoz. Minél jobb a hamisítvány, annál közelebb a valódihoz. És én azt látom, hogy ez a probléma a te tanítása. Én azt mondom, hogy elég könnyű nekünk mondani, hogy az iszlám hit az egy teljes tanítás. Én azt mondom, hogy mi nagyon gyorsan tudunk különbséget azt mondani, hogy az nem jó. De én azt mondom, hogy a veszély nekünk azok a dolgok, ami közel az igazihoz. És valahogy én azt láttam, hogy mi, ha visszamenjünk a reformációra, és látjunk, hogy miért történt a reformáció, én azt mondom, hogy ugyanazok a veszélyek föntállnak ma a mi életünkben. A reformációban mi volt az, amit hangsúlyoztak? Volt olyan kifejezések, szóla, valaki tud folytatni? Igen. So, az utolsó, amit mondtad, az, hogy csak Krisztus. És én azt mondom, hogy ez egy nagy veszély a mai világban. Nagyon sok ember a tanításban ők nem akarnak mondani, hogy csak Krisztus. Valahogyan ők akarnak mondani azt, hogy vannak más utak Istenhez. A kereszténység egy út, az egy jó út, de az csak az egyik út. Valahogyan azt mondanak azt, hogy persze, ti növekedtetek fel itt Magyarországon, ahol a kereszténység az egy hagyomány itt, de mi van az az ember, aki növekedik fel Indiában, vagy Kínában? És ők próbálnak mondani azt, hogy azok a hitek, ami vannak ott, azok ugyanaz, mint a kereszténység, csak más. De a végcél az ugyanaz. Én azt mondom, hogy nem így van. A Biblia nagyon világosan tanítja azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út Istenhez. Én azt mondom, hogy lényegében bármilyen más hit a kereszténységen kívül az ember üdvözöl a jó cselekedet által. Van olyan dolgokat, amit tenni kell. A mi hitünkben Isten azt mondja, hogy a jó cselekedet által senki nem üdvözölhet. Senki. A keresztény hit azt mondja, hogy az üdvösség egy ajándék Istentől. A Galata második részben a 21. vers egy érdekes dolgot olvasunk. Galata 2.21. Én nem vettem el az Isten kegyelmet, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Ez az igény azt mondja, ha van bárki, ha lenne egy ember, aki tudna üdvözölni a törvény megtartás által, akkor hiába való volt az, hogy Krisztus meghalt a kereszten. Mert lenne másod. Van valaki, aki tud üdvözölni a törvény által? Én azt mondom, hogy mi? Isten nem adott a törvény, mint üdvösségi utat. Isten azért adta a törvényt, hogy az ember látja azt, hogy ő bűnös. A legjobb példa, én azt mondom, hogy hogy a törvény egy kicsit olyan, mint egy láznev. Amikor az ember rosszul érzi maga, akkor használ a lázmerőt, és a lázmerő mutatja azt, hogy ő lázas. Amikor ő látja azt, hogy ő lázas, mit csinál? Ő keres segítséget. A törvény az mutatja, hogy van probléma, az nem oldja meg a dolgot. A törvény mutatja azt, hogy kell mennünk egy orvoshoz. Milyen nevetséges lenne, ha az ember megy az orvoshoz, és az orvos azt mondja, hogy jó, menjél a gyógyszertárba, vegyél 21 darab lázmerőt, és naponta szedjél be egyet. És akkor meggyógyulsz. Nem. Egy lázmerő nem tud meggyógyítani senkit. A lázmerő feladata azt mutatni, hogy beteg vagy. Ugyanez van a törvénynél. A törvény mutatja azt, hogy probléma van. Van egy és azt lehet mondani, hogy csak Krisztus, csak kegyelem, csak hitáltal. És nagyon fontos, hogy mi maradjunk ez a tanítás mellett. Egy másik, az első, amit mondta a listában, csak a Szentírás. Hányszor van az, hogy valaki felhoz azt, hogy van egy másik jó könyv? Ez a könyv vezet valamire. Ezt a könyvet kell olvasni. Nagyon sok jó benne. Én azt mondom, hogy vannak jó könyvek, de én azt mondom, hogy csak egy Szentírás. Csak egy, ami az Isten ideje, ami kikletett Istentől. És nagyon fontos, hogy mi ragaszkodunk a Szentíráshoz. És nagyon fontos, hogy mi látjunk, hogy nem a mi feladatunk dönteni, hogy mit mond az igé, hanem valahogyan kell alavetni magunkat az igé alá. Az Egyesült Államokban van egy szervezet, a neve a Krisztus Seminar. És a Krisztus a Jézus Seminar. És ez a szervezet, ők úgy döntötték, hogy ők akarnak dönteni azt, hogy valóban mi az, amit Jézus mondott, és nem. És az angol Bibliában, nem egy fordításban, ha az ember nézi a négy evangéliumot, lehet látni azt, hogy kétfajta tinta használnak. Használnak fekete tinta a legtöbb szövegre, de amikor Jézus beszélt, piros tintát használnak. És akkor én azt mondom, hogy néha hasznos azt, amikor az ember olvassa a négy evangéliumot, akkor az ember látja, hogy mi volt az, amit Jézus mondott. De óvatos kell lenni azzal, mert vannak olyan emberek, aki azt mondja, hogy fontosabb, amit Jézus mond, szóval fontosabb a piros, mint a fekete. De ez a Jézus szeminár, ők úgy döntöttek, hogy ők fognak vizsgálni az összes piros szöveg, kideríteni, mi az, ami biztos Jézus mondott, és mi az, ami nem. És én nem tudom, hogyan végeztek ezt a munkát, de amikor végeztek a munkát, a végén azt mondták, hogy a piros betört 7%-a az, ami biztos Jézus mondott. 7%-a. Én azt mondom, teljesen nevetséges, amit csinál. A Cselényi Laci, aki Biatorbágyban szolgál, mesélt egyszer egy olyan helyzetről, hogy egy férfi jött hozzá, és beszélgettek, és ez a férfi azt mondta, hogy ő nem tud együtt érteni mindennel, ami ő olvas a Bibliában. És ha jól emlékszem, a Láci azt mondta, hogy ez az ember kihúzta azokat a dolgokat, amivel ő nem tudott együtt érteni. És a Láci kért engedélyt tőle, hogy szabad nézni a Bibliát egy percre. És a Láci kb. 30 másodperc nézte a Bibliát. És utána fölnéz a vérgőző, és mondja, mikor váltál el? Miért kérdez el ilyesmit tőle? És a Láci azt mondja, mert láttam, hogy melyik ígét húztad ki. Bármelyik ígéjű eszél arról, hogy nem szabad elválni, az ki van húzva. És akkor a férfi utána bevallta, hogy ő valóban javult. Én azt mondom, hogy nagy veszély, amikor mi próbáljuk dönteni az, hogy melyik igé érvényes ma, és melyik nem. És én azt mondom, hogy persze vannak olyan igék, amit úgy kell olvasni, hogy az érvényes volt abban az időben, és nem ma. Amikor Jézus kiküldte a tanítványokat, ő azt mondja, hogy csak menjetek a zsidókhoz. Én azt mondom, hogy nyilvánvaló, hogy az nem érvényes ma. Mert később látjunk azt, hogy ő adott egy nagy kultatás nekünk, hogy a mi feladatunk menni mindenkinek. Szóval én azt mondom, hogy vannak olyan igék, ami igen érvényes volt egy bizonyos helyzetre. De én azt mondom, hogy nagy veszély, amikor az ember azt mondja, hogy azok az igék, amit beszélnek arról, hogy a homoszexuális kapcsolat az bűn, hogy mi azt mondjuk, igen, az igaz volt az első században. Mert az a kultúra nem olyan fejlődött, mint a miénk. És most már, hogy mi a 21. században éljünk, azok a dolgok, amit mondtak, akkor az nem érvényes ma. Én azt mondom, hogy nagyon veszélyes, amikor ezt csináljuk. És én azt mondom, hogy ha mi belemenjünk ilyen tév tanításokba, a következmény az lesz, hogy mi alkalmatlan leszünk a szolgálatra. Befejezésül. Emlékszem egy jó sok évvel ezelőtt, amikor egyszer találkoztam azzal a férfival, aki volt az ifjúsági vezető, amikor én ifjúságiba jártam. És egy páran az ifjúságiból akkor együtt voltunk, és találkoztunk vele, és beszélgettünk arról az időről, amikor mi együtt jártunk ifjúságiba, és mi volt akkor. És ez a férfi, aki akkor lelkész volt, azt mondta, hogy ha én visszanézem, amitől én legjobban félek, az, hogy aki akkor járt az ifjúságiba, valami ok miatt alkalmatlan lesz a szolgálatra. És ő valahogyan azt mondta, hogy én láttam azt, hogy én legjobban hibáztam abban, hogy nem adtam elég segítséget nektek, hogy ti tudtok kapni egyedül lelki táplálékot az igéből. Hogy valahogyan ti maradtak itt függőr kapcsolatban velem abban az időben, és nem tanultatok egészséges értelemben független lenni. És én azt mondom, hogy az egyik értelemben mi sohasem teljesen független vagyunk, mert az Isten terve azt, hogy mi egy közösségben élünk. De ugyanakkor van egy felelősségünk azt, hogy mi egyénileg tudunk kapni táplálékot az igéből. És én csak szeretnék bátorítani mindenki ma este, hogy vizsgáld meg az életedet. És nézd meg, hogy van-e valami, amiért alkalmatlan lennél a küzdelemre. És én azt mondom, hogy ha látsz ilyesmit az életedben, akkor forduljál az Istenhez imádságban, és lehet megvallani azt nekünk. És Isten megígéri azt, hogy ha mi megvalljuk a bűneinket, ő megbocsát, és ő megtisztít. És én azt mondom, hogy Isten tűr az alkalmatlanból alkalmas tenni bárkit. Ha van a megfelelő hozzáállás a mi szívünkben. Elég sokat beszéltem. Van valami kérdés, észrevétel, lehet szólni.
A fedhetetlenség az azt jelenti, hogy külső személyre nem talál benne hibát, vagy valami más jelenti. Arra gondolok, hogy bennem úgy, hogy arra kellene gondolni, hogy az ember nem létkezik, én azt mondom, hogy nem. Különösen mellett gondolatban van sok minden, de azért fedhetetlenség ezt jelenti, hogy
jó a kérdés. Én azt mondom, hogy teljesen nyilvánvaló más igény szakaszban, hogy az nem az elvárás, hogy valaki legyen tökéletes. Mert ameddig mi itt éljük a Földön, mi bűn fogunk tenni. Én azt látom, hogy a fedhetetlen az, hogy lehet látni egy olyan folyamat az ember életében. Hogy igenis, amikor ő csinál olyasmit, ami nem helyes, akkor ő hallandó, én azt mondom, hogy lényegében azonnal elismerni azt, és rendezni azt. Esetleg azt is mondom, hogy a fedhetetlen azt jelenti, hogy nem lesz nagyobb hibák az ember életében. Szóval én azt mondom, hogy egy ember életében, ha használom ezt a példát, ha valaki paráznoságban él, akkor én azt mondom, hogy ő alkalmatlan a szolgálatra. Ha valaki két másodpercre fölmegy egy olyan oldalra az interneten, ahova nem szabad fölmenni, és néz olyan képet, én azt mondom, hogy lehetséges, hogy az egyik értelemben akkor nem teljesen fedhetetlen, de ha ő egyből rájön, hogy ezt nem kell volna csinálni, és tovább megy, akkor az más. Szóval én azt mondom, hogy igenis lesznek olyan helyzetek, amikor a mi életünkben van egy kisebb felrelépés. De ha mi egyből korrigáljunk akkor nem lesznek később a mi életünkben egy nagyobb felrelépés. Világos? Más kérdés vagy gondolat?
Igazából csak ott szeretnénk hozzászólni, amit most mondtál, hogy lehet, hogy az ember az iszletszetetlen még a bűnben él, de van, hogy ezek a bűncsúszások tovább tartanak mindkét másodszer. De van felolvás belőle. Szerintem ez lenne az örömhír.
Igen.
És mint ahogy Márk is háromszor csak angoltál, de végül aztán maga pár éget, mutatós remélek. De hogy Márkust hozzá magadban meg alkalmas néha a szolgálata.
Igen.
És ez ugye alkalmas van a találkozó is.
Igen. Szóval ma délelőtt predikáltam a Bírák könyvéből. És érdekes, hogy a Bírák könyvében van 7 olyan ciklus, ahol a nép elfordul Istentől, Isten használ valami külső hatás az életükben, történik a bűnbánat, és az az érdekes, hogy mindegyik alkalom, amikor történik a bűnbánat, Isten megbocsát. Tessék?
És meghallgatják.
Igen. Szóval én azt látom, hogy ez egy nagy vigasztalás nekünk, hogy ha mi fordulunk Istenhez bűnbánattal, tudhatunk azt, hogy ő fog megbocsátni. Mert ő szeret. Azt ugyanakkor azt nem jelenti, hogy jó, akkor kimenjünk és bűnteszünk, de mégis jó tudni azt, amikor bűnben vagyunk, mindig ahol az a lehetőség nekünk, hogy tudunk visszafordulni hozzá. Más kérdés, gondolat? Ha nincs, akkor én azt javaslom, hogy közösen imádkozunk, és majd én befejezem az imádságot.